Karácsonyben ő, nyári délután, a régi Fehérvárt. Egyszer, jó néhány éve ennek, a Hungária szálloda előtt egy fényképész, aki a főteret fényképezte, odaállított harmadmagammal a lencséje elé. Egy ideig feszülten figyeltem a fényképész kusza és misztikus ugrándozásait. Eltűnt egy nagy gyászlepedő alatt, aztán hirtelen újra előbukkant, hogy valami fisztulás kiáltást hallatva megint a fekete lepedő alá meneküljön. Amikor már tizedszer csinálta, elővettem a zsebemből azt a kibogozhatatlan spárgadarabot, amelyet néhány nap előtt tettem félre, hogy mihelyt időm engedi, kioldjam a bogjait. A társaim krétát, cserebogarat, palavesszőt, szardínia kulcsot és zsemje morzsát gyűjtögettek a zsebükben. Én bogokat. Szerettem őket kibogozni. Azóta már észrevettem, hogy az életünk spárgája tele van Ariadné bogokkal. Ha 10 felfejtünk, 20 új bog támad helyette. A fényképész, fényképezőgépje a főtéren éppen kibogozás közben örökített meg. Ahogy most nézegetem a régi képeslapot, látom, hogy helytelenül fogalmaztam. Mert a fényképész a valóságban nem is volt fényképész, hanem Pepita nadrágos, a régi, vidéki fotográfus. A gépe mogorva, nagy faláda, a fényképészet vízfejű koraszülöttje, amelyet óvni kellett naptól, levegőtől. A szálloda pedig csak fogadó volt, mél a biliárcsattogással, a valcerfoszlányokkal, és fájós lábú bécsi utazókkal. A főtér még csak piac. Petrólomlámpákkal, a Balaton háborgásához hasonló kövezettel, és egy Winger Zan nevű nagyhasú rendőrrel, aki dobszóval adta tudtul az ebzárlatot és himlőoltást. A Hungária emeleti termében bemutatták a kinematográfot. 3 óriás izgalmas előkészület után egy 3 perces mozgóképet. A kép minden irányba kitűnően mozgott, vízszintes irányban épp úgy, mint függőlegesen. A gépből aztán nagy lángok lobbantak fel, és a képszalag elégett. De a dolgok Fehérvárt is fejlődésnek indultak. Aszfalt járdák támadt. A póznákon villamos ívlámpák kezdtek sercegni, a kávéházat megnagyították, és meghozatták a tolnai világlapját. A tűzoltó tisztikar pumpa parancsnokától fölfelé új részsisakot kapott mindenki. A sétatérről kitiltották a kutyákat, és a sétatérek kaszinót és hangversenytermet épített. A Hungária hosszú főasztalánál délutánonként magas színvonalú viták zajlottak le a választási jogról és a malomárok befödéséről. Itt futott össze minden, itt alakultak ki azok a dolgok, amelyekből a lapszerkesztő szerint sohasem lett semmi. 3 óra után aztán lassanként oszladozni kezdett a társaság, bankokba, irodákba, rendelőkbe és üzletekbe. Megesett, hogy háborgó események ütötték fel a fejüket, és a kilobbanó szenvedélyek 3 órán túl is együtt tartották még a társaságot. Ilyen volt az a hallatlan és elképesztő botrány is, hogy úrnapkor a katona zenekar megint az osztrák császári himnuszt játszotta. A felkorbácsolt szenvedélyek másnap 3:30-ig viharzottak. Elsőnek a törvényszéki elnök hagyta el a kávéházat. A vezető járásbíró illendően követte. A botrányról tartózkodva nyilatkoztak. A fakitermelő, aki a szomszéd asztalnál ült, s a főasztallal csak átbeszélő viszonyban volt, sötét merénylentnek nevezte a dolgot, aztán ő is elhagyta a kávéházat. Magas, fokhíjas ember volt, Gün sáros gépkocsi várta, az Alvinci facsúsztatónál volt dolga. A mészáros soron a kövezetet aszfalttal cserélték ki. Le kellett kanyarodni az Európa kávéház felé, hogy megkerülj a négyszögű nagy sétateret. A sétatér nagy termében tánciskolát nyitott egy kolozsvári táncmester. Az épület másik szárnyán, a vendéglő teraszán halkan sörözött egy poroskabátú vidéki lelkész, riad kalapú feleségével. A körödön már gyülekezett az öreg polgárok szabadtéri klubja. A nyugdíjas postatiszt, akit Kohárinak hívtak, cigarettát csodort bajszos szipkájába. Marginiano, a velőtrázóan köhögő építész is ott ült már görcsös megyfabottyával, a trópusi sisakjával. Baumann asztalos most érkezett, és Karsamad Jénar, meine uraimmal üdvözölte a klubtársait. Hatalmas alak, meglappant hasán elállott a fehér pikkely mellény. A gépkocsi megkerült a sétateret, és a száz templomnál kifordulva a hosszú vasút utcába ment. A tömzsi templomtoronnyal szemközt az út túlsó oldalán vászoncsövek lógtak egy fatoronyból. A tűzoltó laktanya. Egyik Kongó szobájában egy vadászkürt hónapok óta próbálja a Visszhang című katonazenei dalművet visszhangozni. A törvényszék épülete előtt az ügyész az irodaigazgatóval sétál. Az úrnapi himnuszról beszélgetnek. A favállalkozó mélyen megemeli a kalapját. Az ügyész tartózkodva hunyorítja össze a szemét. A favállalkozó százakban kártyázik. Tiltott szerencsejáték. Ha az elnök nem intette volna le, már régen közéjük robbantott volna. Kifüstölte volna az egész kávéházat. A vár alól a múzeum vezetője fordult át a vasút utcába. Esernyős, töpörödött jelenség. Mit sem tud a himnuszról? A múzeum ott van a vasút utca derekán. Az ő alkotása. A vár alatt és a szomszéd maros portuson ő ásatta ki a hajdani Apullum régi kőoltárait, szarkofágjait, és a 13. római légió parancsnokainak féldombor művű szobrait. A múzeum egyik sarkában az Apollumi vízvezeték cserépcsövei sorakoztak. Az egyik szekrényben egyszerű tégla, itt égették a vár alatt. A 13. légió egyik katonája rajta hagyta a sarujának és hiányos bakkancsszögének nyomait, ahogy rálépett a még puha agyagtéglára. Egy üvegszekrényben kis olajmécsesek között 1500 éves ajakpirosító. A gépkocsi elzörög a múzeum farácsos kerítése előtt. Kicsi házak és városvégi kopárkocsmák után a vasúti állomást érinti. A villanytelep egyik emeleti szobájában az igazgató zongorázik. Ahogy az autó elfut a feneketlen tó felé, az emeletről utána zeng Chopin. Bogaras ember! Röppen vissza a vállalkozó csodálkozás az igazgatóhoz. Ebéd után zongorázni? A múzeum vezetőjéről is ez volt a véleménye. Öreg! Eltört fazék cserepeket gyűjteni. Valaki egy ócska agyag ibriket vitt neki, és az évi jelentésben nem benne volt a szaporulatok között. A házak elfogytak. Jobb kézt elmaradtak a szöllőkarók, bőséges lapály következik. Egy surranás, s a maros portus háza is elmaradnak. A maros hídja után néhány perc múlva Alvinc felé nyilal az országút. Egyhangú kilométerek, a közelben megbújva törtett Alvinc felé a maros is. Kis házak, parkocska, Alvinc. Fogadója is van, a két galambhoz. A kocsi lassít a Martin utci kastély előtt. A kastély homlokzata meglehetősen épnek mondható, de benn az udvaron minden komor rom. Évszázadok méla csendje. A kerítéstelen udvaron a tekintet elfut a marosvölgyének széles és szeles síkján, kenyérmező felé. A kocsi ráhajt a kompra. Szemközt letarolt hegyoldal látszik. Az állomáson felhasított bükköket és gyertyánfákat raknak a vasúti kocsikba. A kávéház sarkába szedelőzkedik már az irattáros is. A közjegyző is kifele igyekszik. Tessék, kérem szépen, áll félre az útjából az irattáros. Hallatlan dolog volt ez a Gottelhalte, kérem szépen. Igen, morogja szivarja mellől a közjegyző, és szuszogva szétvetett lábukkal indul el a közép utca felé. Az irattáros nem tagja a főasztalnak, de remélte, hogy a himnusz lázas eseménye elég ok arra, hogy a közjegyzővel tarthasson. Fanyarul látja, hogy tévedett. Bírálgatva mustrálgatja az előtte haladó közjegyző csosszanó lépteit. Eszébe jutnak a feleségével kapcsolatos pletykák. És diadalmasan megnyugszik. Vízszintesen tartja botját, ide-oda löki, mint egy dogattyút. Benéz a városháza barnára olajozott kapuján. Itt buktál meg, mondja gondolatban a közjegyzőnek. Elcsúszott a pénzed? Kellett neked képviselőség? És eszébe jut a választási gúnyvers két első sora. A fehérvári határon Béla ül a szamáron. Ettől jókedvre derül. A nagy tér fenekén egyenesre vonalazott hosszú utca nyílik le a távoli cigánysorig. Egyik sarkán a vászonüzlet színes pamut csomagjai, a másikon kis mokánylovak farkai himbáloznak álmosan. A házi gyolcsan letakart födelek alól bervei és kisfaludi fuvarosok csüngetik lábukat. A szekerek petrolumos hordókra és kocsikenőcsös ládákra várakoznak. A középutca gondos vonalát csöndes és ízléses utcák keresztezik párhuzamosan. 8-10 utca. Latájnerek és kereskedők házai, négyablakos jómódjukkal és hatablakos gazdagságukkal. A közjegyző rengő hasa belekanyarodik az egyik csöndes utcába. A házad tele van adóssággal, lövi utána utolsó nyilvesszőjét az irattárnok. Az ólábú pék most ereszkedik le pőiküzletének lépcsőjén, és himbálozva indul a sétatéri klub felé. Az utcán csend van. Dúslombú gesztenyesor árnyékában a gesztenye lehullott, tüskés gömböcskék hevernek szerte szét. A nyitott kanálist karbolos mésszel öntötték végig. A bronzhajú fiatal gyógyszerészné pipacs vörösre gyulladva hajol ki az ablakon. Ilyenkor szokott az ablak alatt elhaladni a hatalmas vállú utász kapitány. Várod, mi? Kérdezi magában kárörömmel az irattáros. Mert csak a szomszéd orvos koppantova gyalogjárón fekete vasbottyával. Az orvos ide-oda csapong a fejével, Csiptetőinek vékony aranylánca fürge kígyókat rajzol a levegőbe. A bronzhajú asszony még jobban elvörösödik, és visszakapja a fejét. A szeszkereskedés hűvös homályából favágók hangja és köményes pálinka édes illata ömlik ki az utcára. A református templom körül kaszálják a füvet. Az irattárnok fölnéz a zsindelyes torony gombjára, a magasban egy varjú bóbiskol. Úgy határoz, hogy kimegy puskájával a maroshoz varjakat lőni. Len. A cigánysor sarkán gyerekek golyóznak nagy ordítozással. Kettőnek hegedű van a hóna alatt. Gurítás közben sem válnának meg tőle. Az irattáros nem érti a cigánysort. Balra fordul. A háza itt van a Tímár háza mellett. Kihozza 9-es flóberjét, s a Lipován földészházai csűrjei veteményes kertjei között kikanyarodik a városból. A vasúti sineken túl remeg a levegő. A kukoricáson túl nagy berek nyúlik le a marosig. A völgy lapály felvert porában szekerek igyekeznek a Maros hídon át valamelyik hegyoldali községbe. Megfordul. Az opálos háttérben a vár tornyát és a csillagvizsgáló nyulánk magas épületét látja. Felháborodva gondol a himnuszra, a közjegyzőre és a maga fizetésére. Aztán befordul a berekbe. Dörren a puskája, és a jegenyéről szarkák röppennek fel mérges, kihívó csörgéssel. Négy órára kiürült a kávéház. A polgármester, a fiatal főjegyző és a városi ügyész között beteges lassúsággal elindul a városháza felé. A derékszögben egymásba kapcsolódó kettős tér egyikét az ő nevéről nevezték el. A gyümölcsös asztalok előtt pipázgató cigányasszonyok eldugják a pipáikat, amikor a három embert meglátják. A tiszti ügyész elköszön. Gumitalpú, puha léptekkel fordul vissza a posta felé. Úgy találja, hogy a himnusz kérdésében a polgármester igen óvatos. Becsovics az öreg, szögezte le. Arca hideg, ruhája előkelő, parókája szőke és illúziókeltő. Megvetően pillant kollégája, a dinnyefejű lapszerkesztő után, amint átbotorkál a forró kövezeten, hogy a nyomdába vigye a begyűlt kéziratot. Álmos csend van. Az üzletek redőnyei már felgördültek. A lapszerkesztő ügyvéd elégedetten suhint pálcájával. Megtalálta a vezércikk címét, amelyet a himnuszról fog írni. Qui usque tandem. A kéziratokkal benyit a nyomdába, az egyiknek a címe Új jogi doktor városunkban. A másik, a csütörtöki műsor, Mozink nagymestere eheti repertoárjával világrekordot kreál. A műsor, amelyeknek sok kiválósága között nehéz volna disztingválni, a következő. 1. Paté újság, világesemények. 2. Néger nő hozománya, humoros. 3. Hajózás az Amazonason. 4. Egy összetört élet, 3 felvonásban. 5. Csülök úr az állatvédő, humoros. 6. Az égő malom, tragédia. Paté Fréré. Az állatorvos is kilépett a kávéházból. Apró kocsi várja, de nem ül még fel. Szivart akar venni. A fodrász függönye lágyan lippen egyet. A takarékpénztárban serényen folyik a munka. A szabói kis fekete ölebe kifekszik a gyalogjáróra. A papírkereskedés előtt kukoricát mázsálnak. Az állatorvos megvette a szivart, és bepréseli magát a szűk kocsiba. A mezitlábas parasztfiú, aki gazdája a szivar vásárlását, arra használta fel, hogy parittyával a szemközti zárda frízei között üldögélő galambok közé lőjön, megigazítja tornyos szalmakalapját, és elindítja az apró mokánylovat. A kis csikó is előkerül valahonnan, és a kövezeten kibicsakló, zsengelábbal fut a kocsi után. Az állatorvos megbillenti szájában a szivart, annak jeléül, hogy tudomásul vette a virágüzlet tulajdonosának köszöntését. Elnéz az óvoda utcába. A román templom tornya krétafehér a rátűző naptól. A sörház utcában zsivaj fogadja. Gyerekek gomboznak a zsidó templom előtt. Unatkozva néz maga elé. Látja az utca végén a papok kertjének öreg jegenyefáit és a csolnakázó tó vizének villanását. A por és kocsizörgés elálmosítja. Nem látja már, hogy a kovács műhely előtt makrancos lóval bajlódik a patkoló kovács. Csak a vámház előtt nyitja ki a szemét, mert megütötte a fülét a pénzügyi tanácsos kappa hangja, amint törvénytelen nyugdíjaztatását magyarázza az útkaparónak. Paralitikus, gondolja lomhán. A lépes püspök kőkeresztje szürkén nyúlik ki a város végi kukoricásból. A püspök 500 év előtt esett el itt, a török ellen vívott csatában. Csata! Röppen át agyán a szó legendásan és valószínűtlenül. Vetések között halad az országút az Ompoly vashídja felé. A porból kontyos madarak röppennek a búza közé. A kocsi megáll a vashíd előtt. A bolgár kertészek földje egy nyikorgó nagy fakerék látja el vízzel. Az állatorvos megigazítja a szivarját a szájában, és elnéz Szent Imre piros téglagyárai felé. Látja a Hunyadi emelte Szent Imrei templom agyagszerű foltjait is. A háttérben a lilás felhőzet tövis tolató mozdonyainak lágy füstje. Szuszogva evickél ki a szűk kocsiból, és befordul a vágóhíd kapuján. A tövisi állomás eszébe juttatta, hogy jó volna már felutazni a Kolozsvárra. A kezei, lábai erősen püffettek, meg kéne vizsgáltatni a vesélyét. Ma délután is erős nyilalásokat érzett, alig tudta fogni a biliárdlökőt. A tanár csúnyán megverte. A tanár hagyta el utoljára a kávéházat. Az állatorvos után a törvényszéki jegyzővel biliárdozott. 52 sorozatot lökött. Meg van elégedve magával. Rendbe hozza a vörhenyes bajuszát, és szilárdan bekanyarodik a várba vezető útra. Német tanár, de ma délután a beteg tornatanárt kell helyettesítenie. Kurta pillantást vet a cukrászdába, éles tekintete krémesező diákokra vadászik. A könyvkötő üzletében valaki hegedűt gyakorol.
Hamis!
Kiáltja be a nyitott ajtón, mert ismeri a könyvkötőt. Ő maga is hegedül. Ahogy a fasort átszelő vicinális vasút simpárján végig tekint, meglátja egyik diákját egy lánnyal. Andalogva lépegetnek a forró sinek mentén, aztán letérnek a várárok kőlépcsőjén az erdőbe kibudjanó forráshoz. Gondolkozik. Hogy utánuk menjen-e? A szép biliárd eredmény jókedvre hangolta. Előveszi noteszét, és beírja. Kónyit feleltetni, a sipotánál lánnyal kóricált. A külső erdősánc hídján és a mitológikus domborművekkel díszített alsókapun át a lőrisek mentén felkaptat a meredek úton. A második belső sánc gyűrűt hatalmas kőkapu zárja el a tulajdonképpeni vártól. Tetején lovas szobor, nagyszárnyú osztráksas, bejáratai fölött porladó, féldomborművek. Az egyiknek még jól látszik a felirata. In hoc signo vinces. A tanár a himnusz miatt némi osztrák ellenes éllel olvassa. In hoc vinco nincs szesz. A hatalmas boltozat alatt egyhangúan csapkodja bakkancsát az őrszem. A tömbjeiben hűvös, prófun és raktári ruhák posztó szaga árat. A hajdani Betlen kollégium hosszú épülete előtt katonazenekar tart a teniszpálya felé. A bombardon citromsárga reze nagyot villan. A katolikus gimnázium ott van a kaszárnyákon túl, letekint a gondozott parkra, a sétáló tisztekre. A Jerikó épülete felől olvasva közeledik az irodalomtanár magas és kellemes alakja. Lüsterre verendáján enyhe reflexet villant a fákon átszűrődő nap. A gimnázium udvarán a diákok felsorakoztak, és a hatalmas tiszti pavilon felé kanyarodva elindulnak dobszó mellett a játéktérre. A Battyány könyvtár felől kispapok kék sora indul minden nap a sétájára. A tüzérlaktanyából, amelynek belső épülete valamikor fejedelmi szállás volt, egy tiszti szolga lép ki rettentően sovány agárral. A diákok nevetnek, de lejjebb, a dón kapuja előtt elkomolyodva emelik meg a kalapjukat. Ben a dóm két homályos oldalhajójába pihentek valamikor a Hunyadiak és Izabella királynő. Most csak faragott kősírjaik vannak meg. A szomszédpüspöki rezidencia kapuján köhécselve ereszkedik lefelé az éneklő kanonok terebélyes alakja. A Jerikó felé tart, hogy két kanonok társával elinduljon mindennapi körsétájára. A gyakorlótér felől vászonnadrágos század tér vissza a várba. Körül, a táglapájon hullámzik a búza, suttog a kukorica. A háttérben, a szőlődombok mögött, indigókéken rajzolódik fel az égre a Mamuthegy szép ívű gerince. Az árnyékban, a távoli szőlőkarók között piros házfedél látszik. Az Emmaus az apácák szöllője. A vár körül futó sétányon magányos csizmás ember lépegett. Kis Foxi követi. A püspök. Észak felé vicinál is pöfékel, vele párhuzamosan széles országút hatol be a hegyek közé. Az úton az egyedi főispán sárga lovaskocsia porzik a sárdi birtok felé. A hatalmas ember fél szemét fekete kötést takarja. Hátul a kecskekő vulkanikus kupolája tör hegyvidék kék ózonos egébe. Alatta magyarigen illatos szőlőit érleli a nap. Az ott már hegyvidék. Levegője éles, emberei nehéz mozgásúak. A magas sziklák között örökké hideg tengerszem nézi az eget. Len, magyarigen temetőjében Bot Péter hanvai nyugosznak. A három kanonok megkerült a várat, és leért a főtérre. Kellemesen zsibong az alkony. A fiatal tisztek kardja élénken csörög, a lányok nevetnek. A cukrászdából vanília és jeges kávé illat száll ki az alkonyba. Az állatorvos visszaérkezett a Vágóhídról, a német tanár a tornaóráról, a fakitermelő Alvincról. Ott van a közjegyző, és a tiszti ügyész is. A kávéház előtt ülnek, és ellenségesen néznek át a terasz másik végébe, amelyben teniszruhás tisztek nevetkélnek kincstári hölgyeikkel. A polgármester hazafelé kocog, hirtelen szembe találja magát a várból lejövő tábornokkal és kíséretével. A tábornok úgy érzi, enyhítenie kell valamit a légköri villamosságon. A polgármesterhez lép, tiszteleg, és kezét nyújtja. Felajánlja, hogy a polgárság szórakoztatására ezután zenés takarodót tartat. A hír felderíti az arcokat. Csak a dinnyefejű szerkesztő opponál. Félig már megírta a vezércikkét. Esteledik. A sétatéri klub ülése véget ért. Az ólábú pék himbálozva halad a középutca felé. A diák is elvált a lánytól, félve surran át a főtéren, és boldog, hogy senki sem érte tetten első találkozóján. Nem tudja, hogy szép és csodálatos délutánja így szerepel a tanárnot eszében. Kónyai lánnyal kóricált. A várban harangoznak. A főtér ívlámpái felgyulladnak.